az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket. Ezen a mai napon a krisztusi megbocsátás titkát ünnepeljük. A megbocsátás a szeretet győzelme. Gondoljunk erre most, amikor szeretnénk ezt az áldozatot bemutatni. Bocsánatot kérünk az Istentől, egymástól, mert szeretnénk hinni abban, hogy ez kiemel bennünket kicsinségünkből, korlátaink világából. Tartsunk bűnbánatot. Az Úr legyen veletek.
És a tárgyal.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Föltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tiberiás tó partján. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimus, továbbá a galileai Kánából való Nátánáél, Zebedeus fiai, és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk, megyek halászni. Mi is veled megyünk, felelték. Kimentek és bárkába szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Nincs, felelték. Erre azt mondta nekik, vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok. Kivetették a hálót, és alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péternek, az Úr az. Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte öntösét, mert neki volt vetközve, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallalteli hálót maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mindegy 200 könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, rajta halat mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik, hozzatok a halból, amit most fogtatok. Péter visszament és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint 153-mal, és bár ennyi volt benne, nem. Jézus hívta őket. Gyertek, egyetek! A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki vagy, hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy a halból is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való föltámadása után Jézus megjelent nekik. Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől. Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Péter így szólt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki, legeltesd bárányaimat. Aztán újra megkérdezte tőle, Simon János fia, szeretsz-e engem? Ő azt felelte, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki, legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle, Simon János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte, és ezt válaszolta, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta, legeltesd juhaimat. Bizony, bizony, mondom nektek, amikor még fiatal voltál, Péter, fölövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karjaidat, más fog felövezni téged, és oda visz, ahová nem akarod. azt jelezte e szavakkal, hogy Péter milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Aztán hozzátette, kövess engem. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, megtörténhet ez a hallatlan dolog. Ezek az apostolok visszamennek oda, ahonnan Jézus elhívta őket. Akár azt is mondhatnánk, hogy visszazuhantak oda, ahonnan egyszer Jézus kiemelte őket. Akkor Péter azt mondta, Uram, mi mindenünket elhagytunk, és követünk téged. Visszagondolhatnánk akár arra is. Egyszer, amikor megkérdezte tőlük, bizonyára a háttérben valami nyugtalanító hangokat hallott Jézus, nélkülöztettek-e valamiben? És akkor Péter válaszolt szintén, Uram, semmiben. Hallatlan, ami megtörténik, visszamennek oda, ahonnan elhívta őket, egy másik fajta utra, és pontosan ennek a mai vasárnapnak az a feladata, hogy valamiképpen értelmezzük ezt a fajta emberi magatartást. Jézus találkozik velük ott a tóparton, ahová halászni hívta Péter a társait. Akár mondhatnám azt is, idillikus jelenet. Hiszen a tóparton ott van valaki, akkor még nem ismerték meg, ott parázslik a tűz, sül a hal, és vendégeli őket. Gondolhatnánk mondjuk egy otthoni partira, amikor megterítjük az asztalt, finom ételeket teszünk az asztalra, egy kis bort is hozzá, és jönnek a vendégek, mindenkinek van helye, eszegetünk, bort is kortyolgatunk hozzá, oldódnak a nyelvek, és az emberek beszélgetnek. Beszélgetnek a múltról, történeteket idéznek fel, nyilvánvalóan jelen helyzettel is foglalkoznak, meg azzal is, hogy mi lesz holnap, mi lesz a jövő. És amikor jól kibeszélgették magukat, akkor megállapítják, jó volt együtt lenni. Máskor is ismételjük meg. Akár ilyen jelenetnek is fel lehetne fogni ezt a tóparti találkozást. Csak hogy itt sokkal, de sokkal többről van szó. Ahogy említettem a Szentmise bevezető szavaiban, itt egy sajátos jézusi kérdést hallottunk, Péter, szeretsz-e engem? Mi hihetetlen mély mélysége van ennek a kérdésnek? Csak most annyit jegyzek meg. Ebben a kérdésben mindig ott van az, hiány szól nekem. Minden ilyen kérdésben, szeretsz-e engem? Hiány szól nekem. Aztán a következmény, a megbocsátás, erről egy picit többet szeretnék mondani. És aztán majd Péter kap bizonyos feladatot. Az egész apostoli közösség kap sajátos feladatot, ahogy mi is, akiket meghívott Isten az ő közösségébe. Igazából emögött a jelenet mögött ezeket a szálakat kell megtalálnunk, ami mindenek előtt sajátos. És elsősorban ezt szeretném valamiképpen a testvérek szívéhez, lelkéhez közelebb vinni. Gondoljunk csak abba bele, Jézus éveken keresztül ezeket a kiválasztottakat tanítja, föl se fogjuk, milyenek lehettek azok a tanítások, milyen lehetett az igazságoknak a kifejtése. Gondoljunk azokra a jelenetekre, amiket átéltek vele az apostolok, a csodáknak a hangulatára. Gondoljunk az utolsó vacsorának szeretettől átható légkörére. Gondoljunk a szenvedés napjaira. Aztán mindezek után Jézus halálára és föltámadására. Erről az asszonyok beszéltek már az apostoloknak. Sőt, és mindezek után, mivel magyarázható az, hogy Péter és a többi apostol egyszerűen elhagyja Jeruzsálemet, csodáknak a városát, a kegyelmek áradásának a városát, és elmennek oda-vissza, ahonnan elhívta őket. Úgy sokszor gondoltam arra, mekkora kísértés a mi számunkra is az, hogy az ember visszamenjen a profán világba, ahonnan az Isten elhívott bennünket. Amikor megkereszteltek bennünket, amikor megbírmáltak bennünket, akkor az Isten a kegyelemmel érintgette a szívünket, és elhívott bennünket a csak emberi világból, egy olyan világba, ahol az Isten akar közösségben lenni velünk. Akár mondhatom így, a kegyelmek világában, nem mondom azt, hogy a szeretet világában, hiszen az emberek világában is van szeretet. De iszonyú kísértés, hogy az ember újra meg újra vissza kívánkozik ebbe a világba. Érthető is valahogyan, valamiképpen. Hiszen az Isten, amikor ebből a világból elhív bennünket, akkor nem azt mondja, hogy hagyjuk el a világot. A világban élünk, de nem a világnak élünk. A világban élünk, de az e világ szelleméhez nincs közünk. Sőt, Jézus küldi az apostolokat ebbe a világba, de azt várja el tőlük, hogy az Isten segítségével ebben a világban egy más lelkületet, egy más szellemiséget tudjanak megjeleníteni. Ne azt a szellemiséget, amely annyi kint és fájdalmat okoz nekünk, ahol emberek gyűlölködnek, ahol emberek nem akarnak egyet a közérdekében, ahol emberek egymástól elszakadnak, ellenségeskednek. Ebbe az emberi világba küld el bennünket az Isten. Jézus is erre készítette fel az apostolokat. Persze, ők mintha mindenben csalódtak volna. Még mindig nem értik, pedig már föltámadása után a Szentlélekről is beszéltek, de még mindig nem értik. Igazából csak ezt jelzésszerűen mondtam. Van az emberben egy állandó kísértés, hogy visszakívánkozik oda, ahonnan elhívták. Igen, mert a szent közelében élni nehéz. A profán világ nem biztos, hogy olyan erőfeszítéseket kíván tőlünk, mint az Isten. És a profán világban nagy tere van az ember egyéni szempontjainak. Isten közelében Isten ügyéről van szó. Isten ügye persze az ember ügye. És minket éppen arra hív el az Isten, hogy együtt Isten segítségével szolgáljuk az embert. Mert az Isten az emberét Isten. De nézzük ezt a történetet. Jézus megjelenik ezeknek az apostoloknak, és két nagyon lényeges kérdést tisztáz. Az egyik a szeretet, és ehhez kapcsolódóan a megbocsátás kérdése, a másik
az egymás felé való pásztori szolgálatunknak a kérdése. Jézus megkérdezi Pétertől, szó sincs arról, hogy mi minden történt. Nem beszél nekik arról, hogy mit kerestek itt. Nagyon kedvesen fordul hozzájuk. És a központi kérdése ez, Péter, szeretsz engem? Nyilván tudjuk, hogy miért teszi föl Jézus ezt a kérdést többször is. Ahogy előmondottam, amikor ezt a kérdést valakinek föltesszük, akkor ebben van egy igény. Akitől ezt megkérdezem, azzal össze akarok tartozni. Hozzá akarok tartozni. Egy akarok vele lenni. A szeretet közösségben. És Péternek Jézus mindent megbocsát. És ezzel a megbocsátással Jézus visszaállítja az eredeti szeretet kapcsolatot, ami közte és Péter között mindig is volt. Ugyan Péter volt, aki ezt megszakította. Jézus részéről ez sose szakadt meg. De ezzel a megbocsátással visszaáll ez a kapcsolat. Azt is mondhatnánk, hogy a szeretet hatalmasabb, mint a bűneink. Azt is mondhatnánk, hogy a szeretet erősebb, mint a gyengeségeink. Így is kifejezhetnénk magunkat ennek a jelenetnek a kapcsán, hogy a megbocsátás a szeretet győzelme. Akár azt is mondhatnánk, a megbocsátás a föltámadás gyümölcse. Ez az egyik, amire mindenképpen oda kell figyelni, és a mindennapjaink szempontjából nagyon fontos ez az üzenet. Nem véletlen, hogy az apostoloknak Jézus átadja a bűnbocsánat hatalmát. Péter lesz az, aki majd a testvérének mondja, a testvérei millióinak mondja, megbocsáttattak bűneid. A tagadó Péter, az esendő Péter, a gyenge ember. Ez is Jézusi misztérium. Hogy lehetséges ez? Ilyen gyenge emberre bízni ezt a hatalmat. Megbízatást adni neki. Sőt, ő az egyház feje. Nem János. Nem a szeretett tanítvány. Azt hiszem, hogy a mi emberi gondolkodásunk sokkal inkább János tenné a középpontba. Hiszen sokkal pozitívabb szereplő az egész Jézus történetben. Nem. Mert Jézus nyilvánvalóan ezt akarta kifejezni, hogy a megbocsátás mekkora rendező erő. A megbocsátásban nem a múltról van szó. A megbocsátásban még azt sem mondom, hogy elfelejtjük a múltat. Ami megtörtént, azt nem lehet meg nem történté tenni. De a megbocsátásban újra helyreáll a kapcsolat. És a jövővel foglalkozunk. Rendkívül fontos ennek az igazságnak a jelenléte és valósulása az egyén életünk és a másik. Ami Péterrel kapcsolatos, szeretsz engem? És a válasz, legeltest juhaimat. A szeretet vallomás és a pásztori szolgálat összetartozik. És a pásztori szolgálat, testvérek, nem csak papi szolgálat. A pásztori szolgálat az ember szolgálata a másik ember felé. A papi szolgálat egy kiemelt szerep ebben a szolgálatban, egy biztos. Pásztori szolgálatot csak arra lehet bízni, aki megvallotta a szeretetét. Aki megvallotta azt, hogy a másikért akar élni. Gyarló, esendő természetével együtt a másikért akar élni. Enélkül nem szolgálhatjuk egymást. Ennek a mai vasárnapnak ez az üzenete. Ez a kettős üzenet. A megbocsátás, mint a szeretet győzelme. A szeretet vallomás, amelyhez hozzá kapcsolódik a pásztori szolgálat. Amikor egymásnak azt mondjuk, hogy szeretlek, akkor ezzel a másik ember szolgálatát vállaljuk. Ha valakinek azt mondjuk, hogy szeretlek, ez egy megkezdett szolgálat. Jézus így gondolta el, és egyébként is mindegyikünk erre vágyik. Ilyenfajta szeretet kapcsolatra, ilyenfajta összetartozásra egymással. Kik azok, akikre Jézus ezt a szolgálatot bízza, vagy kik képesek erre a szeretet szolgálatra, talán ez a jobb megközelítés, azok, akik valóban befogadták a világ világosságát. Akkor, amikor Szent János evangélista az ő evangéliumi bevezetőben arról beszél, hogy a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, de akik befogadták az Isten fiát, azok Isten fiaivá lettek, a világosság fiaivá lettek ők maguk is. Testvérek, erről van szó. Ahhoz, hogy mi egymással valóban szeretett kapcsolatban tudjuk lenni, ahhoz be kell fogadnunk életünkbe az Istent. Ez a nagy fogás. Amikor Péter azt mondja, megyek halász, nyilvánvaló azzal a reménnyel megy, hogy fogjanak halat. Átvitt értelemben, ami életünknek ez a nagy lehetősége, hogy beengedhetjük az Istent az életünkbe. Akár azt is mondhatnám, gondoljunk arra, hogy az Úr ott áll a parton. Az Úr ott áll az életünk partján, és várja azt, hogy észrevegyük. Várja azt, hogy fölismerjük. Lehet, hogy csak a hitben lehet eljutni erre a felismerésre, de ha fölismerjük, ez az életünk nagy lehetősége. Azok képesek a másik embert szolgálni, akik tudják, hogy nála nélkül semmit sem tehetnek. Nála nélkül gyengék vagyunk, esendők vagyunk, szerencsétlenek vagyunk, olyanok, mint Péter. Fogadkozik, aztán tagad. És rászorul arra, hogy valaki felemelje. Minden vasárnap összegyűlünk itt a templomban. Valamiképpen ez a jelenet ismétlődik. Jézus itt van és vár bennünket. Jézus vár bennünket itt az Isten házában, az Eucharisztia. Végeredményben azt jelenti, összegyűlünk, hogy emlékezzünk. Azzal kezdődik minden szent mise, hogy a bűneinkre gondolunk, megbánjuk a bűneinket, aztán a titokkal foglalkozunk. Azzal a titokkal mit jelent az, hogy Jézus szeret bennünket, szenvedértünk, meghal, odaadja életét, hitünk szent titka. És a jövőbe tekintünk, testvérek, az ünneplés jövője a hétköznap. A hétköznap, ahol meg tudjuk valósítani azt az igazságot, amit Jézus nyilatkoztatott ki nekünk. Ha képesek vagyunk egymásnak megbocsátani, és ezáltal újra érvényre juttatni a szeretet kapcsolatot, ha képesek vagyunk egymás életét szolgálni, mindegy, hogy mit jelent ez. Adott esetben csendes hallgatást, elhallgatást, türelmet, fegyelmezettséget, konkrét jó cselekedeteket, akkor ez az ünneplés hiteles. Kérem a testvéreket, úgy ünnepeljünk minden vasárnap itt, hogy meg ne feledkezzünk arról, hogy a jövő ezekben a hétköznapokban igaz. És ha ezt el tudjuk fogadni, akkor van reményünk arra, hogy az a világ, amelyben élünk, amely profán világ, Istennel élünk, és nem a világnak, és ebben az esetben egészen biztos vagyok abban, hogy a legnagyobb ajándékot adjuk az embertársainknak. Várják tőlünk. Kedves testvérek, ebben az imádságban különösképpen is kérjük az Isten kegyelmét, hogy tanúságtévő keresztényként tudjunk ellen lenni a világban. Azt hiszem, az elmúlt napok eseményei is felszólítanak mindegy bennünket erre, lenulláztak minket. Jó, tudom, hogy ez csak egy Európa-bajnokság rendezésével kapcsolatos, de azért mindennek van jelzés értéke. Tudomásul kell vennünk, hogy egyedül vagyunk. Diadalt ültek a lengyel barátaink, meg az ukrán testvéreink, hogy győzött a szláv lelkiség. Ne csodálkozzunk, ha kevés barátunk lesz a nagyvilágban, ha innen Magyarországról szinte csak olyan tudósítások mennek szét a nagyvilágban, hogy itt minden rossz, itt ellenségeskednek az emberek, gyűlölködnek, antiszemiták. Nem vagyunk rosszabbak másoknál. Csak mások nem kürtölik a nagyvilágba a gondjaikat, meg a bajaikat. Nem tudom, kinek az érdeke, hogy a világ a mi gondjainkon, bajainkon rágódjon. Naívság. Ennek a történésnek a kapcsán is, hogy beszavazzuk az ukránokat, meg a románokat, hogy majd ők támogatnak bennünket. Legyünk végre magunknál, és gondoljunk arra, hogy Isten biztosan szövetségesünk, és számítsunk jobban magunkra. Próbáljunk erről tanúságot tenni. Az Isten áldása segítse a testvéreket abban, hogy a vasárnapi ünneplés, a Krisztussal való találkozás bátorítson és erősítsen bennünket, hogy a profán világban tanúságot tudjunk tenni azokról az értékekről, amelyek hordozzák az emberi közösséget, a megbocsátásról elsősorban, és az önzetlen szolgálatról. Segítsen bennünket ebben az Isten. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az Szent mise véget ért, ültetésünk van, menjünk békében.